Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Diószegi Lászlót, a Teleki László Alapítvány igazgatóját. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Műemlékvédelem, épített örökségünk megőrzése itthon és a határon túli magyar vidékeken, erről beszélgetünk majd a következő szűk egy órában. Ebből a szempontból felújításokat tekintve, hát mondhatjuk, hogy igencsak gazdag az idei esztendő. Korábban még évelején jelezte is egy interjúban, hogy 2021 a nagy átadások éve lesz. Voltak éppen így is lett az év eddigi időszakában. Ugye a legnagyobb talán júniusban meg is történt a felújított Borsi Rákóczi kastély átadása. Tehát ez már önmagában is egy igen nagy volumenű beruházás volt és felújítás volt.
Ez így igaz, hiszen a Teleki László Alapítvány lebonyolításában valósult meg a Borsi Rákóczi kastély teljes körű felújítása, amelyik összességében jóval meghaladta az egyéb programjainkat volumenében, hiszen ez egy 3 milliárd forintos beruházás volt, és az egyéb beruházásaink azok pedig évi 500 milliósak, tehát elmaradnak. Úgyhogy valóban igaz az, hogy ha ezt az egy hát nagy átadást tudtuk volna megvalósítani, akkor is mondhatnánk azt, hogy 2021 az átadások éve, de ez közel sincs így, hiszen ősszel a Rommel Flóris terv keretében számos műemlékfelújítás fejeződik be a határainkon túl. Elsősorban kis falusi templomok, értékes középkori, átlátkori falusi templomokon dolgozunk.
Ugye említette ön is, és utalt rá, hogy több program is fut a Teleki László Alapítvány keretein belül, de a Borsi Rákóczi kastély, ez egy külön program volt. Ugye csak jelezzük a hallgatóink számára is, hogy a felvidéki magyar reneszánsz építészet, hát azt hiszem legszebb és legjelentősebb emlékéről van szó, és persze hát nem mellékesen második Rákóczi Ferenc szülőhelye.
Így van, tehát ez a műemlék felújítási szempontból is nagyon jelentős volt, hiszen ma a Kárpát-medencében nagyon kevés olyan épület, kastély van, amelyik hát legalább felújítható, mondjam így, mert az elmúlt évtizedekben, mondhatni évszázadokban ezek a kastélyok nagyon erőteljesen romosodásnak, pusztulásnak indultak, és hát sok esetben nem felújításról, hanem szinte újjáépítésről lehet beszélni. Hála Istennek a Borsi Rákóczi kastély az nem ilyen volt. Ez a kastély, amelyet a csúcskorában Lóráncsi Zsuzsanna épített, ez nem csupán hát eredeti állapotában volt felújítható, hanem a főfalak álltak, sőt a reneszánsz faragott ajtó és ablak keretek, kőkeretek is szép számban megmaradtak még. Az is nagyon örvendetes volt műemléki szempontból, hogy a falkép restaurátor Gombos Péter rábukkant a eredeti vakolat darabokra, díszíti vakolat darabokra, úgyhogy ezt is rekonstruálni lehetett a homlokzaton. Tehát még egyszer mondom, hogy műemlékvédelmi szempontból is egy kiemelkedő hát felújítás volt, és nagyon szép munka, de hogyha ezt hozzátesszük, hogy második Rákóczi Ferenc szülőhelyéről van szó, akkor azt gondolom, hogy igazából kiemelkedővé válik ez a beruházás. Nagyon-nagyon kevés olyan épület van, amely azonosíthatóan valamelyik nagy magyar személyiségnek a szülőhelye.
Említette az imént, hogy itt azért a főfalak viszonylagos épségben megmaradtak, tehát ez megkönnyítette a munkájukat, de azért azt olvastam, hogy hát különösen a második világháború után azért ennek az épületnek is meglehetősen hányatott sorsa volt. Ugye az egykori Csehszlovákiában hát szolgált iskolaként, volt raktárépület is, ahogy ez mondjuk a szocialista időkben jellemző volt, akár nálunk Magyarországon is, és hát a környező szocialista országokban is. Szóval azért gondolom, hogy a sorsa az épületnek az nem volt egy egyenes vonalú.
Romosodó állapotban volt, de hozzá kell tegyem, hogy nem csupán a második világháború utáni időszak ártott ennek a kastélynak, hanem azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag második Rákóczi Ferenc születését követően már nem szolgált főúri lakhelyként, nagyon viszontagságos, kalandos története van és volt a kastélynak. első világháború után, Trianon után komoly veszélye volt annak, hogy lebontják, akkor sikerült egy közadakozással, illetve a magyar jó akaroknak köszönhetően megmenteni. Aztán, ahogy ön is mondta, a második világháború után méltatlan körülmények között létezett, de legalább létezett. Úgyhogy ezt tette lehetővé a felújítást.
Jelképesnek is mondható, hogy a felújított várkastélyt júniusban Áder János magyar és Szuzana Csaputova szlovák köztársasági elnök közösen adta át. A magyar-szlovák együttműködés jegyében zajlott azért ez a projekt?
Ez mindenképpen nagyon fontos és kiemelendő, mert miután ma Szlovákia területén található ez a kastély, és Borsikos község tulajdonában van, ezért a szlovák kormányzati együttműködés nélkül nyilvánvalóan nem valósulhatott volna meg ez a projekt, és ezért is volt nagyon fontos az, hogy a kezdeményező két köztársasági elnök, Áder János, illetve Szuzana Csaputova elődje, Iván Gasparovics állapodtak meg arról, hogy akkor ezt a történelmi emlékhelyet felújítják. Az más kérdés, hogy végül is a beruházásnak a túlnyomó nagy részét, 99%-át azt a magyar kormány állta, a szlovák részről minimális hozzájárulás volt. Ez legyen az ő bajuk, mert viszont így az az örömteli állapot volt, hogy nem kellett vívódni azzal, hogy a szlovák fél mit akar, mit nem akar, hanem úgy valósulhatott meg a beruházás, és a beruházás eredményeként a kastélyban létrehozott nagyszabású kiállítás, ahogy ezt a magyar fél akarta.
Mindez azt is jelenti egyébként, hogy szlovák műemlék védelmi szakemberekkel nem is kellett egyeztetni a kastély felújításra?
Természetesen igen, hiszen a szlovák műemlékvédelmi törvények vonatkoznak a kastélyra, független attól, hogy magyar a beruházó, de ez nem okozott különösebb problémát. Azt mondhatom, hogy kifejezetten jó volt az együttműködés. Egyébként a restaurálási feladatokat azt szlovák kollégák végezték el, mert csak a szlovák műemléki kamara tagjai dolgozhattak, de még egyszer mondom, hogy ez nem okozott problémát. Egy kicsit más a szemlélet Szlovákiában, tehát ők mondjuk a kőkeretek restaurálását azt nem restaurálásként, hanem megújításként végezték el. Ebben voltak vitáink, de végül jó kompromisszummal valósult meg az egész építkezés, és én azt gondolom, hogy a végeredmény mutatja a legjobban, mert egy minden szempontból, tehát mind műemlékvédelmi szempontból, mind pedig egyéb építészeti szempontból kitűnő munka született.
A felújított kastélyban helyet kapott egy Rákóczit és korát bemutató kiállítás is, mégpedig, ahogy olvasom, egy modern eszköztárat felvonultató, interaktív, virtuális tartalomra, vagy virtuális elemekre építő és épülő kiállítás. És azért az jutott eszembe, hogy ez azért egyfajta szükséghelyzet is volt, vagy egy szükséghelyzet is diktálta. Nem igen voltak kiállítható tárgyak, tárgyi emlékek, amelyek Rákóczihoz egyáltalán a korszak történetéhez, történelméhez köthetők lennének?
Bizonyos fokig szükséghelyzet volt, hiszen a határainkon túlra magyarországi kiállítási darabokat nagyon bonyolult lett volna vinni. A kelet-szlovákiai múzeumi hálózattól lehetett volna kölcsönözni, voltak nekik is raktárban műtárgyaik, de nem ez volt a fő indoka annak, hogy így döntöttünk, hanem az, hogy Sárospatakon a Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában egy nagyon gazdag műtárgyakat is felvonultató Rákóczi tárlat van.
Tehát nem és az itt van mindössze néhány kilométerre.
Úgy van, 20-valány kilométerre. Nem lett volna értelme ezt megismételni, nem is tudtunk volna versenyre kelni ezzel. Tehát nagyon szándékos volt az elképzelés, hogy egy másfajta, más ismereteket adó, izgalmas kiállítást hozunk létre, és különösen fókuszáltunk az ifjúsági korosztályra, hiszen azt tapasztaltuk és tapasztaljuk, hogy második Rákóczi Ferenc személye nem olyan ismert a magyar társadalomban, mint mondjuk Kossuth Lajosé, Tehát Rákóczi volt az első magyar szabadsághős, aki a magyar függetlenségért, hát azt lehet mondani, hogy az életét áldozta, még akkor is, hogyha nem a harctéren esett el, hanem végül is számüzetésben halt meg, de óriási tett volt az, amit Rákóczi végrehajtott a török kiűzése után a Habsburg birodalom terjeszkedésével szemben.
Mondhatjuk akkor azt, ezt a gondolatmenetet folytatva, hogy nem is nagyon beszélhetünk Rákóczi kultuszról, ahogy utalta arra, hogy kevésbé előtérben lévő, vagy kevésbé ismert történelmi figurája a magyar történelemnek, mint mondjuk Kossuth vagy Széchenyi, vagy kevesebbet idézett, vagy kevesebbet foglalkozunk vele.
Általánosságban ez igaz, de azért hozzá kell tenni, hogy ott Kelet-Magyarországon egészen Kárpátalját is beleértve nagyon erőteljes Rákóczi kultusz van. Ezt én magam is tapasztaltam, hogy a beszélgetések során a visszatérő fordulat volt a nagyságos fejedelem, tehát a mai napig így emlegetik. Vagy például van egy szívet melengető ruszin népszokás, ami egészen a 70-es évekig tapasztalható volt, nevezetesen, hogy a karácsonyi asztalnál az asztalfűn Rákóczi Ferencnek terítenek meg. Tehát van és volt Rákóczi kultusz, de az egész társadalomban, az egész magyar társadalomban ez azért már nem igazán volt tapasztalható és tapintható, és ezért gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy most a kastélynak a helyreállításával, a kiállításnak a létrehozásával ez egy újabb lendületet ad, hiszen már a mostani látogatószám is nagyon biztató, nagyon-nagyon sok a fiatal, és ezt szeretnék még folytatni, tehát elsősorban a iskoláknak, akár általános iskola felső tagozatának ajánlani a kiállítást, kerüljön vissza Rákóczi az emlékezett tudatunkba.
Elsősorban mondjuk osztálykirándulásokra érkező diákokra számítanak. Azért is gondolok erre, mert ugye létesült egy 16 szobás szálláshely vagy szálloda is, ami kapcsolódik az egész felújított kastélyhoz, vagy hát azon belül van. Tehát kifejezetten ez lehetőséget teremt arra, hogy fiatalok, osztályok Magyarországról, határon túlról ide látogassanak?
Igen, nem csupán a kastély újult meg, hanem egy központ, egy kultúrás központ jött létre. Tehát, ahogy mondta, valóban van egy 16 szobás, nagyon jó minőségű, de nem luxus szálloda, ami lehetővé teszi azt pótályakkal együtt, hogy egy teljes busznyi vendéget tudjunk fogadni. Van egy nagyon jó minőségű étterem, és pont a fiatalokra gondoltunk arra, hogy ne csupán egy hagyományos, bár modern szemléletű kiállítást hozunk létre, hanem olyan attrakciókat, amik a tapasztalat, első hónap tapasztalat azt mutatja, hogy valóban nagyon vonzóak, tehát van egy szabadulószoba, ami adódott, hiszen Rákóczi Bécsúhelyről nagyon kalandos törülmények között szabadult meg, lehet azt mondani, hogy az akasztófa árnyékából tudott aztán ő onnan megszökni. Van egy 360 fokos körpanoráma vetítő, ahol szintén a Rákóczihoz kapcsolódó filmeket, rövid filmeket vetítünk, és még van egy virtuális valóságszobánk is, ahol Rákóczi születésének, ifjúkorának, illetve egy történelmileg bizonyított ténynek, nevezetesen, hogy visszatért egyszer egy ebédre Rákóczi a Borsi kastélyba, tehát ennek a történetét lehet eljátszani a résztvevőknek. És még ezen kívül is lesznek fejlesztések, folyamatban van, nem állt le a dolog, egészen a Bodrog partig rendezzük ott azt a terepet, lesz egy tanúsvény, van ott a volt kastélyerdőben egy pici kis tó, azt is rehabilitáljuk, lesz egy Rákóczi tematikájú játszóterünk is, ezt is a Móli Nagy Egyetem kreatív csapata tervezi, egészen fantasztikus játékok lesznek benne, úgyhogy mindent elkövettünk annak érdekében, hogy aki odajön, az legalább egy napot, de akár 2-3 napot is elköltsön.
Visszatérve még egy kérdés, vagy egy gondolat erejéig az imént említett, vagy emlegetett Rákóczi kultuszra, Rákóczi személye vagy történelmi alakja mennyire elfogadott a mai Szlovákiában? Hogyan tekintenek rá? Ezt ugye tudjuk, hogy a Kassai Dóm altemplomában vannak Rákóczi hamvai, de ezért szlovák politikusok vagy szlovákiai egyházi vezetők részéről az elmúlt években voltak negatív felhangú, hát nem is tudom, hogy fogalmazunk, üzengetések. Például az egykori kassai érsek szerette volna elvitetni Rákóczi hamvait Kassáról és a Kassai Dómból. Szóval hogyan tekintenek Rákóczira Szlovákiában?
Igen, tehát nem problémamentes ez a terület. Ugye Rákóczi hamvait még Trianon előtt szállították Kassára és temették el, és azt követően aztán ugye a politikai változások beárnyékolták ezt a nagyon szép emléket. Ezért is nagyszerű megjegyzem, hogy sikerült együttműködésben felújítani a kastélyt. De visszatérve az alapkérdésre, Rákóczi a szlovák történelemben és a szlovák hát közemberek számára nem egy nemzeti hős, hanem egy megbízhatatlan kalandor. Ezt csugalják a történelmi könyvek, bár ott a tananyagban minimálisan szerepel Rákóczi, és valahogy ez maradt meg a hagyományban. Ezért is rendkívül fontos, és nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ezt a kiállítást nem csupán magyarországi látogatók látogatják, nem csupán a felvidéki magyarok, hanem az első tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon nagy számban a környékbeli, sőt, még a távoli vidékekről érkező szlovákok is, és rajonganak a kiállításért, nagyon tetszik nekik. Tehát ez azt mutatja, hogy bőségesen van lehetőség is, meg feladat is abban, hogy a közös emlékeket, a közös történelmi hősöket, azokat megfelelő módon mutassuk be, ne hamisítsuk az ő velük kapcsolatos történéseket, hiszen Rákóczi seregeiben voltak szlovákok is, a szlovák népdalokban megtalálható Rákóczi személye. Tehát a valóság az, azt hiszem, hogy az, amit mi sugallunk a kiállítással.
Szóba került többször is a turisztikai vetület, vagy ennek a fontossága, ennek a Borsi Várkastély, a felújított Várkastély bekapcsolása ebbe a turisztikai régióba, de egyébként is a régió vagy a térség Rákóczi emlékei összekapcsolhatók, vagy cél, hogy mondjuk ez egy turisztikai régiót alkosson? Hát ugye itt van Sárospatakon a közelben néhány kilométerre a Rákóczi vár, Sátoraljaújhely, ami még közelebb van Borsihoz, ott is azért Rákóczi emlékek vannak. Tehát cél az, hogy ez egy ilyen egységes turisztikai régióként kapcsolódjon egybe?
Az az érdekes helyzet, hogy a zempléni terület az nagyon intenzív fejlesztés alatt áll turisztikai szempontból, a határ túloldala, a felső bodrok köz, az pedig egyáltalán nem. Tehát a szlovák kormányzati stratégiák között nem szerepel az a terület. Jó lehet, vannak ott is Rákóczi emlékhelyek, némelyik romos, például az Borói vár, de például a nagysárosi gótikus kápolna, ahol Rákóczi, tehát az is egy Rákóczi hát, nem emlékhely lehetne, tehát nem lehetetlen ebből a régióból egy és szeretnénk is egy Rákóczi útvonalat létrehozni. Amit most jelen pillanatban meg tudtunk tenni, az, hogy az egyik kisfilm, a 360 fokos körpanorámás kisfilm, az a Rákóczi emlékhelyekkel foglalkozik, beleértve természetesen Munkácsot is, Regécet, Sárospatakot, Borsit. Hát ugye a technika jelenlegi eszközeivel szépen fölé szállunk, és úgy mutatjuk meg, hogyha fizikailag nem is tudnak eljutni a látogatók, de reméljük azt, hogy legalább a szlovákiai oldalon ez lehetséges lesz. A kárpátaljai nagyon-nagyon fontos Rákóczi emlékhely, Munkács, az egyelőre a határok hát átjárhatóságának a nehézsége miatt annyira nem kapcsolható be.
Ha ránézünk a térképre, akkor azért az jut az ember eszébe, hogy egy ilyen tágabb vetületben is a turisztikai régióhoz kapcsolható mindez, hiszen a zempléni régió, a tokai borvidék, ugye a Bodrog, a vízitúra lehetőségekkel, azért itt számtalan olyan turisztikai lehetőség és olyan élmény van, ami akár nagyon komplex vetületben is bekapcsolható mindebbe.
Ez pontosan így van, ez is a szándékunk. Tehát Ott van a Bodrog, ami egy gyönyörű folyó, a magyarországi szakaszt úgy, ahogy használják, vizitúrára és egyéb szabadidős tevékenységre, de a szlovákiai szakaszt egyáltalán nem, ezért hozunk létre egy vizitúra és kerékpáros tábort ott a Bodrog parton, tehát a vizitúrázók is jönni tudnak. Aztán azt is el kell mondani, hogy például a zempléni kalandparkkal, a sátorajai önkormányzattal együttműködésben lehetővé tesszük azt, hogy nem közúton, hanem a Ronyva és a Bodrog töltésén biciklivel, kerékpárral le lehet jutni a kalandparkból Borsig. Tehát egy sor olyan turisztikai fejlesztést végzünk el, aminek az a célja, hogy jöjjenek az emberek, hogy bekapcsoljuk a vérkeringésbe ezt a egyébként valóban turisztikai szempontból eléggé elhanyagolt területet. Hozzáteszem, hogy a említett vizitábornak a létrehozását a Kassa megyei önkormányzat teszi lehetővé, tehát ők támogatják ezt a projektet. Tehát szlovákiai részről van együttműködés, van segítség, akkor is, hogyha, ahogy mondtam, nem kormányzati prioritás ez a terület.
Beszéltünk részletesebben a Várkastély felújításáról, illetve a kiállításról, az ehhez kapcsolódó beruházásokról, étterem és szálloda létesítésről. Maga a működtetés egyébként hogyan néz ki? Mert azt olvastam, hogy az elképzelések szerint szeretnék, hogyha a saját bevételek lennének meghatározók, és óhatatlanul az jut az ember eszébe, hogy lehet egy műemlékkastély látogatási bevételekből, még hogyha szálláshely, étterem, történetesen ajándékbolt kapcsolódik hozzá, lehet azért önfenntartó, mert valahogy még régebbi képzeteket társítunk a műemlékintézmények működéséhez, hogy ott azért bizony elkél a központi vagy állami segítség vagy támogatás. Hogyan fog kinézni a tervek szerint a működtetés?
Ma Közép-Európában önfenntartó minőségi kultúrát közvetítő intézményről nem tudok. Tehát hiú remény lenne azt gondolni, hogy bármennyire is szélesítjük a nyomtávot, hogy úgy mondjam, és bármilyen sok és új attrakciót valósítunk meg, hiú reménynek látom azt, hogy ez az intézmény hosszú távon önfenntartó legyen. Azonban egyáltalán nem reménytelen, hogy egy jelentős bevételre számíthasson, amivel ugye a működésének a nagy részét biztosítani tudja, de hát egyelőre meg kell mondjam, hogy a magyar kormányzat fontosnak tartja nem csupán a beruházást, hanem a működést is, hiszen támogatja és pótolja a hiányzó forintokat vagy eurókat. Én remélem, hogy így is marad, mert ahogy mondtam, ahhoz, hogy önfenntartóak legyünk, ahhoz a nyugat-európai szintre kellene a belépő árakat fölemelni, ami viszont nyilván a látogatóknak az elmaradásával járna, és nem ez a cél.
A júniusban átadott Borsi felújított Rákóczi várkastélyról beszélgettünk, ami a felvidéki magyar reneszánsz építészet, mondhatjuk, hogy legszebb és legjelentősebb emléke, és hát köztudomású, hogy második Rákóczi Ferenc is itt született, tehát e tekintetben is különösen hangsúlyos és fontos műemlék és történelmi emlékhely. Beszélgettünk már arról, hogy a felújított várkastélyt Áder János magyar és Szuzana Csaputova szlovák köztársasági elnök közösen adta át, tehát azért egy magyar-szlovák együttműködés jegyében zajlott ez a projekt. És azért gondolom, hogy az is fontos tényező, hogy hát jó részt magyar kormányzati forrásból, hiszen a tetemes rész, a legnagyobb hányad az magyar kormányzati forrás volt, de hát azért mégiscsak egy szlovák tulajdonban, és ha jól tudom, egy szlovák önkormányzat kezelésében lévő magyar történelmi emlékhely újult meg így módon. Hogyan látja ennek a jelentőségét vagy fontosságát? Mi lehet ennek a puszta beruházáson túl, mi lehet ennek az olvasata?
Igen, hát ez ugye mindenkiben felvetődhet, hogy hát a magyar állam beletesz 3 milliárd forintot egy olyan projektbe, amelyet aztán utána, holnap után a szlovák önkormányzat, vagy a szlovák kormány azt mondja, hogy hát ez a mi területünk, köszönjük a beruházást, és csinálunk ott egészen mást. No hát nem így történt, és nem így történik ez a dolog, mert a beruházás elindítása előtt hát olyan konstrukciót hoztunk létre, ami hosszú távon biztosítja a magyar kormányzat és egyáltalán magyarországi hát érdekeknek a védelmét, képviseletét. Nevezetesen a Borsi önkormányzattal közösen a Teleki Lász Alapítvány létrehozott egy kassai bejegyzésű non-profit szervezetet, amelyik az önkormányzattól 45 évre hát ingyenesen bérbe vette, tehát mondjuk így, hogy a beruházás fejében bérbe vette a kastélyt, tehát a működtetése, a bevételek, a gazdálkodás mind-mind ennek a non-profit szervezetnek a kezében vannak, amelynek a vezetője én vagyok, és amelynek az igazgató tanácsában magyarországi többség van. Na most ezt én azért tartom fontosnak, ez egy ilyen jogi csűrés csavarásnak nézhet ki, de valójában, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, akkor arról van szó, hogy Magyarország nem a határokat változtatta meg, hiszen ez nincs is lehetőség, meg azt hiszem a 21. században ez már egy idejét múlt kérdés, hanem együttműködéssel, beruházással és jó politikával egy kulturális revíziót hajtott végre, tehát tulajdonképpen ma Szlovákiában megvalósult egy olyan magyar szemléletű felújítás kiállítás, ami, ahogy egyébként korábban említettem, nem csupán a magyar látogatóknak fontos és érdekes, hanem a szlovák kollégánknak, szlovák hát embereknek is újdonság, és sok-sok érdekességet, és sok olyan dolgot nyújt, amit eddig nem ismerhettek meg.
Már elvonatkoztatva a konkrét beruházástól, a Borsi Várkastélytól, és kicsit kitekintve a Teleki László Alapítvány többi programjára is, óhatatlanul voltak vagy vannak azért nehézségek vagy konfliktus helyzetek. Gondolok itt arra, hogy hát mégiscsak itt van egy magyarországi alapítvány, amely magyar történelmi emlékhelyeket kutat fel, illetve újít fel olyan településeken, amelyek már egy másik ország területéhez tartoznak. Előfordult, vagy talán most is előfordul, hogy egy magyar műemléket mondjuk igyekeznek feltüntetni az adott ország műemlékeként. Nyilván minden ország igyekszik a maga történelmét, történelmi múltját, hát úgymond felépíteni.
A Teleki László Alapítvány és én személyesen is a 90-es évek óta dolgozunk intenzíven ezen a feladaton, tehát altárainkon túli magyar műemlékek felújításán, és azt mondhatom, hogy örvendetesen hát változik, és előrefele változik, halad a kérdéssel kapcsolatos probléma. A 90-es években még bőségesen tapasztaltunk olyan konfliktus szituációt, amikor a helyi hatóságok akadályozni szerették volna a munkánkat, olyannal is találkoztunk, hogy a helyi román közösség, mondjuk, hogyha Erdélyre gondolunk, akkor ellenszenvvel viseltetett, és ez az elmúlt évtizedek alatt, ahogy mondtam, örvendetesen javult. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden rendben van, mert el kell mondani például azt, hogy a Kassai Műemlékvédelmi Hivatal számunkra meglehetősen érthetetlen indokokkal egy középkori gótikus templomról, Zemplén falunak a templomáról van szó, azt próbálja elhitetni, hogy ez egy újkori templom, nevezetesen a felújítást úgy akarja végrehajtatni, hogy a újkori változatot hangsúlyozza. Tehát azokat a gótikus ablakkereteket, meg déli kapu bejáratokat, amelyeket feltártunk, azokat vissza akarják falatatni. Tehát vannak ilyenek, de ez most már jóval kevesebb, mint az elmúlt évtizedekben volt, úgyhogy én azt optimista vagyok, hogy az együttműködés irányába haladunk.
Többször említette interjúkban ezt a kifejezést, hogy Kárpát-medencei gondolat, ez azért mindenképpen a jövő lehetősége vagy útja lehet ez a fajta közös gondolkodás, az együttélésből adódó együttműködés?
Én azt gondolom, hogy csak ez lehet a jövő, és ebben a magyar félnek meghatározó szerepe van. Tehát mi a trianoni veszteség miatt egy más szemlélettel közelítünk a dolgokhoz, nem a győztesnek a szemléletével. De a mi érdekünk az, hogy a győztes rábíjuk arra, hogy itt nem győztes van, meg vesztes van, hanem egy közös múlt van, amit nekik is fontos reálisan és a valóságnak megfelelően kezelni. Tehát ezeket a nacionalista és káros, az együttműködésre káros dolgokat, ezeket meg kell próbálni békésen és a meggyőzés útján rendezni. Hát azért hozzá kell tenni, nem vagyok én, tehát nincsen illúzió, hogy ez mindig és mindenhol sikerülhet, de csak ez lehet a megoldás, a hosszú távú megoldás.
Ha visszatekintünk akár ebből a szempontból a Teleki László Alapítvány munkájára, akkor hogyan összegezhető mindez? Hát ugye 1991-ben jött létre, mint közalapítvány, tehát most már ez a történet azért 30 évre nyúlik vissza. Mi lehet a mérlege ennek a három évtizednek, hogyha ezt megpróbálnánk röviden összegezni?
A Teleki Alapítványnak nagyon sokféle tevékenysége volt. Hogyha most a mostani beszélgetésre és a műemlékvédelemre fókuszálunk, akkor én azt gondolom, hogy ez a mérleg feltétlenül pozitív. A elmondottak miatt is, tehát amiatt, hogy a beszélgetés elején arról tudtunk beszélni, hogy egy Szlovákia területén lévő magyar történelmi emlékhelyet, értékes műemléket tudott a magyar állam felújítani, ugye ez is egy nagyon fontos példa, de igazából az összes többi határon túli emlékünk, az mind-mind az illető országnak a kvázi tulajdonában van, akkor is, hogyha mondjuk a templomok azok az illető egyháznak a tulajdonában szerepelnek, de legalábbis annak az országnak az illetékességi körében van. A mérleg pozitivitása részben azért van, mert az adományt azt azért szívesen fogadják mindenhol, részben pedig azért, amit elmondtam, mert úgy gondolom, hogy elindult Közép-Európa egy olyan úton, és reméljük, hogy erről nem is fog letérni, ahol legalábbis ezek a nem akut politikai topikként létező kérdések, hanem a műemlékvédelem kérdéskörébe tartozó kérdések, hogy itt egy együttműködést tudunk megvalósítani.
Ha megnézzük az alapítvány tevékenységét a konkrét programok felől, ugye itt van a Rommer Flóris terv, az Árpád ház program, illetve a népi építészeti program, talán erről a háromról érdemes egy kicsit külön is szót ejtenünk részletesebben. A Rommer Flóris terv vagy program a külön épített kulturális örökség megóvását, helyreállítását hivatott szolgálni. Mik voltak az elmúlt időszakban ennek a fontosabb állomásai, és most például mind dolgoznak?
A Rommer Flóris terv 2015-ben indult el, de nem előzmények nélkül, hiszen már a 90-es évek végén magyar kormányzati programot indítottak el, azt is a Teleki László Alapítvány bonyolította le. Annak érdekében, hogy a határainkon túli műemlékeket kutassuk, dokumentáljuk és felújítsuk. A program az jelenleg 500 millió forintos évi kerettel gazdálkodik, ami kevésnek tűnik, hogyha azt nézzük, hogy egy kastély felújítása az 3 milliárd, de éppen a források szükössége miatt is elsősorban a kis falusi templomokra koncentrálunk. Ehhez ugye el kell mondani azt, hogy a jelenleg határainkon túli magyar területeken, tehát Erdélyben, Kárpátalján és a Felvidéken tömegével vannak azok a középkori nagyon értékes kis falusi templomok, amelyek a jelenlegi Magyarország területén bizony kevéssé találhatóak meg. Ennek nagyon egyszerű oka van, ezeken a területeken nem pusztítottak örök. Na most ez azt jelenti, hogy egy kis falusi templomnak a teljes körű műemléki felújítása az alig kerül többen, mint mondjuk egy budapesti társasházi garzon lakásnak az ára, tehát 40-50 millió forintból megvalósítható, és azért azt akkor ki lehet számolni, hogy bizony elég jelentős számú műemléken tudtunk és tudunk dolgozni. Ma is közel 100 műemléken dolgozunk a Árpád-medencében, és ahogy a beszélgetés legelején említettem, 2021-ben jelentős számú átadásról fogunk tudni beszámolni, közel 20 emléknek a teljes körű helyreállítása fog befejeződni.
A templom felújítások esetében az egyházakkal való együttműködés fontos velejárója mindennek?
Természetesen nagyon jó kapcsolatban vagyunk szinte az összes határon túli egyházzal, a reformátusok, katolikusok, unitárisok, görög katolikusokkal is, kevés evangélikus műemlék van, de azon is azért dolgozunk, és nagyon szép munkáink vannak. Hozzá kell tenni, hogy ezek a kis templomok, ezek általában a gyülekezeteknek a kezelésében vannak, tehát a püspökségeknek nem mindig van ráhatása arra, hogy mi történik és hogy történik. A fő nehézséget itt hogy a tudatlanság okozza, ami egyáltalán nem rossz szándékú, hanem egyszerűen az emberek, a falusi emberek, azok a templomot azt a saját lakóterükhöz tartozó szakrális helynek tekintik, és ugyanazt szeretnék megvalósítani ott is, mint amit a lakóterükben megvalósítottak.
Tehát mondjuk legyen fűtés, legyenek kényelmesek a padok.
Legyen szőnyeg, igen, legyenek párnák a padokban, hogyha ázik a alapzat, vagy a falak áznak, akkor gyerünk, betonozzuk be, mert akkor nem látjuk ugye az ázást, meg lambériázzuk le. Tehát egy csomó olyan műemléki szempontból nem csak helytelen, kifejezetten veszélyes beavatkozást végeznek el, és hát erről nehéz őket lebeszélni, de le lehet. És ugye itt az, ami ugye nagyon fontos, hogy nem szabad erőszakkal. Tehát, hogyha megjelenik ott a budapesti műemlékvédő és utasít, akkor nagyon rosszul teszi. Együttműködést kell és jó kapcsolatot kialakítani, ezért kell a terepen lenni.
Ezek a projektek egyébként hogyan működnek? Önök kutatják fel ezeket a helyeket, vagy akár az adott helyekről érkeznek megkeresések, vagy akár nem is tudom, pályázatok?
Is, tehát amiután sokat vagyunk a terepen, ezért szembe jönnek azok a értékes kis templomocskák, amelyek aztán utána felújításra kerülnek, de el kell mondani, hogy itt egy nagyon kis létszámú budapesti stábbal dolgozunk, és egy hálózattal, tehát minden országban megvannak azok a műemlékes kollégák, akik ott a helyszínen nagyon-nagyon jól ismerik a terepet, és akik jelzéseket adnak. Ezen kívül minden évben az egyházaktól listát kérünk arra vonatkozóan, hogy ők mit és hogy gondolnának felújítani, és aztán abból is válogatunk, tehát ezekből áll össze aztán az éves program.
Van egyébként olyan hely vagy helyszín, akár az elmúlt évek tapasztalataiból, vagy tapasztalatait összegezve, ahol nem kértek ebből a felújításból, ahol mondjuk ellenérzéssel fogadták mindezt, tehát szerettek volna oda menni, de azt mondták ott helyben, hogy köszönjük szépen, nem kérünk ebből?
Igen, van, ezt el kell mondani. Konkrétat is tudok mondani, és nem akarom őket bántani, például Tiszabőkényben van egy Árpád-kori templom. Gyakorlatilag a 90-es évek vége óta szemünk előtt romlik. Az elmondottak miatt méteres magas betonlábazatot tettek körbe, a belső rész műanyag alapú festéssel festették le, és ez egy Tisza melletti falu nagyon vizes altalajjal, és ázik a templom, és menthetetlen lesz, és képtelennek voltunk elérni jó szóval, kéréssel, bármivel, hogy engedjenek hozzányúlni. Hát van ilyen is, de azért a többség az nem ilyen, a többség örömmel és szívesen fogadja a segítséget, akkor is, hogyha ügyesen meg kell őket győzni arról, hogy mit használjanak és mit ne használjanak, most építőanyagra gondolok.
Nyilván vannak olyan helyek vagy helyszínek, ahol a gyülekezet már igencsak előregedett vagy megfogyatkozott, netán már nincs is nagyon, akkor egy itteni felújítás az már pusztán, hát idézőjelben csak műemlékvédelem, tehát turisztikai célzattal, hogy akár azt vonzóvá tegyék egy turisztikai projekt keretében?
A műemlékvédelemnek az egyik legnehezebb kérdés az, hogy mikor és hogy lehet elereszteni egy műemléket, hiszen például egy templom, hogyha használatunk kívül van, akkor romosodik, és hogyha akkor felújítjuk, és ugyanúgy használatunk kívül lesz, akkor 20 év múlva ismét romosodni fog. Vannak olyan helyszínek, amikor azt kell mondani, hogy mentsük, amit ki lehet belőle menteni, de a falakat már nem tudjuk megmenteni. De vannak más technikák is. Ilyet például Dél-Erdélyben hát próbálunk alkalmazni, ahol nagyon-nagyon sok ott a Maros mentén nagyon szép középkori templomunk van, ellenben a magyarság már szinte teljesen eltűnt onnan. Ezért egy olyan turizmusfejlesztő applikációt készítettünk, Torony iránt a neve, ahol arra számítunk, hogy a turisták, tudva azt, hogy milyen egyéb látványosság és lehetőség és attrakció van ott a környéken, az egy bor termelő vidék egyébként, gyönyörű szép nagy műemlékek vannak, például a gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota, és mellette bújnak meg ezek a kicsik, no ezen ebben a telefonon elérhető applikációban ezt ők látni fogják. És hogyha csak két hetente megjelenik egy turista a templomnál, és ki kell nyitni a templomnak az ajtaját, akkor már biztosítva van az, hogy ha egy cserép elmozdul, akkor azt észreveszik, és helyre billentik. És ezzel mondhatni azt, hogy egy másfajta használatba, de használatba kerül a templom, és biztosított a felállása, és a fennállása, a fenntarthatósága. És ebben az esetben már érdemes felújítani, mert nem veszélyezteti ugyanúgy az újraromosodás.
Felújítások során egyébként vallási, felekezeti különbségekből adódnak konfliktusok, konfliktus helyzetek. Hát gondolok itt arra, hogy a középkori templomok többsége ma református templomként működik.
Nem tapasztalunk ilyet. Hát azt érzékeljük, hogy a római katolikus egyház egy kicsit úgy tekint erre, mint hogyha a sajátját elvették volna tőlük. De a műemléki felújításban itt a 21. században már ezt én nem érzékelem, sőt, érdekes példát is tudok mondani. Mikeszászán, egy ugyancsak dél-erdélyi faluban egy gótikus templomnak az egyik részét, a szentélyt, azt a reformátusok, vagy utána ők a katolikusok használják, és a hajót az pedig a reformátusok, egy pici szorványfalulról van szó.
Az Árpádház program valamilyen módon kapcsolódik egyébként a Romer Frolis tervhez, ugye itt is templomfelújításokról van szó, de minthogyha ezek kisebb léptékű munkálatok lennének.
Az Árpádház program az egy egyszeri program volt, ugye az Árpádház programnak egy pici része ez, hogy a határon túli árpádkori templomoknak a kutatása, felújítása. 6 templom tartozik ebbe a körbe. Ezek akár a Romer Frolis tervhez is kapcsolódhatnának, de úgy gondoltuk, hogy ezt külön is érdemes hangsúlyozni. 6 kiemelkedően értékes és tudományos szempontból is fontos templomnak a felújítása zajlik, és fog zajlani, ez 2023-ig tart ez a program rész.
A beszélgetés végéhez közeledve azért ejtsünk szót a népi építészeti programról, ugye 2019 óta végzik ennek a programnak a koordinálását. Mik a tapasztalatuk, ugye ez a Magyarországon található népi építészeti emlékek megmentését, felújítását hivatott elérni?
Igen, hát a Magyarország és Közép-Európa vagy Kárpát-medence az különleges helyet foglal el a népművészeti térképen, mert a kelet-nyugat találkozása mind földrajzi, mind társadalomtörténeti tekintetben egy különleges helyzetet hoz létre. Itt még megtalálhatóak azok az emlékek, amelyek Nyugat-Európában már réges-régen elenyésztek, vagy csak a levéltárokban bukkanhatunk rájuk. Ez vonatkozik a népi építészetre is, tehát Magyarországon számos olyan a paraszti kultúra eredményeként létrejött speciális technológiákkal megvalósult épület van még, amelynek a megmentése az nagyon fontos, hiszen hogyha a múltunkat nem becsüljük, akkor a jövőnk is szegényebb lesz.
De e tekintetben már azért egy kicsit a 24. órában vagyunk?
Hát bizony a 24. órában vagyunk, mert ráadásul ezek az épületek nem olyan időtálló módon épültek meg, mint a templomaink, ugye, amelyek azért kőből és hát kitűnő építészeknek a technikájával épültek, hanem ez az egyszerű parasztemberek sok esetben múlékony anyagból építettek. Tehát ezeknek a megmentése valóban a utolsó pillanatban történik meg. Ráadásul ugye megint csak a funkció kérdése előtérbe kerül, mert hogyha valaki lakni akar ma a 21. században, akkor nem biztos, hogy örül annak, hogyha ilyen kicsi kis ablakocskák vannak az épületen, és ezért bizony fogja magát, és megnagyítja azt az ablakot, és elveszik azáltal az az érték, amit menteni érdemes. Tehát ezért kell erre kormányzati figyelmet és forrásokat biztosítani, és azt mondhatom, hogy valahol a divat is nekünk dolgozik, mert divat lett a népművészet, a paraszti kultúrához való visszatérés, és bőségesen vannak olyanok, akik szívesen újítatják föl ezeket az emlékeket szakmai szempontból megfelelő módon, meghagyják a kicsike kis ablakot, és költöznek be, és aztán utána laknak ott, és élnek ott, és azzal biztosítják a fenntarthatóságát.
De akkor itt elsősorban magánszemélyekről van szó.
Igen, döntően magánszemélyekről van szó. Van egy külön alprogramja ennek a népépítészeti programnak, a tájházaknak a programja. Tájházaknál ott azért elsősorban önkormányzati vagy egyéb tulajdonban álló épületek vannak, de arányosságát tekintve túlnyomó részt a magántulajdon a jellemző.
Egyébként ezek az épületek azért mindenképpen a műemléki védelem kategóriájába tartoznak, hogy valamilyen védettséget élveznek ezek az épületek?
Igen, tehát a minimum helyi védettséget kell élvezzen egy épület, hogy bekerülhessen a népépítészeti programba, hiszen nem lenne logikus se és gazdaságos se, hogyha belekiáltanánk az éterbe, hogy akinek népi építészeti szempontból érdekes, értékes épülete van, az jöjjön és pályázzon. Ezért is a minimálisan a helyi védettséget írjuk elő a pályázati kiírásokban.
A cél egyébként ennek kapcsán azért az lehet, hogy a szándék, hogy megőrizzék valamilyen formában a település képet, mert azért az a tapasztalatok szerint igencsak markánsan változik.
Hát az lenne a legszebb és legjobb, hogyha valóban egy-egy utca felújítása is megtörténhetne. Erre is van egyébként példa, tehát a Balaton felvidéken Vöröstó nevezett község csoportos pályázatot adott be, aminek mi nagyon örülünk. De az is már eredmény, hogyha egy egyedülálló, tehát egy más környezetben lévő épületet tudunk megmenteni. Most itt azt is el kell mondani, hogy azon is dolgozunk, hogy ezt a programot kiterjesszük ki a határon túlra, hiszen az köztudott, hogy az elmondott történeti fejlődés, korábban elmondott történeti fejlődés miatt például Erdélyben nem csupán középkori templomok garmada és húzatja áll felújítása alatt, hanem népépítészeti emlékekben is rendkívül gazdag az a terület, és ott bizony komplett falvakat lehetne rekonstruálni, restaurálni, megmenteni a jövőnek.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm szépen!